Önök a Gazdálkodj hogy hittel című műsor élőadását hallják. Tudnak tehát hívni bennünket a telefonszámon, elérnek 061-374-0904. A mai adásnak az apropója a csíksomlyói búcsú és szarándoklat. Azt fogjuk a két kollégámmal végig elemezni gondolatokkal, megnézni, hogy egy-egy ilyen zarándoklat, egy-egy ilyen lelki gyakorlat hogyan hat az ember mindennapjaira, és melyek azok a üzenetek, hatások, következmények, amikkel lehet és érdemes élni egy-egy ilyen lelki felfrissülés után. Köszöntöm a stúdióban dr. Ábrahám Katalint, Nagy Nórát és Szálás György kollégát a technikusi pultnál, aki ma csíksomlyói zenével fog bennünket megörvendeztetni. A két kolléganő jelenléte pedig most különösen azért fontos, ahogy egyébként is, mert mind a ketten részesei voltak már egy-egy ilyen zarándokútnak. Kati csíksomlyóban járt nem is egyszer, Nóri pedig Csesztohovába egyszer biztosan, de igen, egyszer, mint most kiderült. No, hát ugye ezeknek a fajta lelki gyakorlatoknak, zarándokutaknak úgy általában is egy-egy ember életében az a küldetése és feladata, hogy megálljon egy kicsit, odafigyeljen azokra a dolgokra, amit a teremtő szeret megmutatni nekünk, azokra a dolgokra, amivel az ő szándékai szerint jóval több időt kellene eltöltenünk, mint amelyet ez a mai élet, rohanó élet megenged nekünk. Így embertársainkra, a hozzájuk fűződő szeretetteljes kapcsolatra, azokra feladatokra, amit mi láttunk saját magunk számára, mint életcél megvalósítandónak. Na hát szóval ezekről gondolkodjunk, vegyük észre azokat a történéseket a környezetünkben, amivel egyébként nincs időnk foglalkozni a mindennapok során. Természetesen ezeknek a üzeneteknek, ezeknek a gondolatoknak, ennek az elmélázásnak, ennek a rácsodálkozásnak, szemlélésnek van következménye, és kell is, hogy legyen szerepe azokban a emberi tevékenységekben, amelyekkel ez az adás folyam foglalkozni szokott, így a mindennapi pénzügyeink, a munkavilága, nagyobb távlatokban a gazdaságnak a világa. Úgyhogy most egy ilyen bizarr keverékét a témáknak fogjuk a csíksomlyói búcsú kapcsán megpróbálni összehozni a kollégákkal, amikor is beszélgetünk arról, hogy ezek a zarándoklatok általában mit jelentenek mit jelentettek a két kolléganő Katalin és Nóra életében, és próbáljuk magunknak megmutatni, illetve esetleg a hallgatóknak rámutatni azokra a dolgokra, amik segítenek ezeknek az eseményeknek a pozitív üzeneteit, hozadékát beilleszteni a mindennapi életünkben. Egyébként még egy harmadik szál is van, hogyha erre marad idő. Az egyik heti labban jelenik meg most már hetek óta egy sorozat, az El Camino, ha jól mondom, mert mindig az El Camino, ugye így kell mondani, El Camino-i zarándoklatokról. Na, az is egy nagyon érdekes területe, mozzanata, kategóriája ennek a lelki gyakorlatnak, elmélyülésnek. Nekem is vannak olvasmányélményeim, és nekem a baráti körömben is többen vannak, akik ezt az utat megjártak. Érdekes módon legutóbb a nagylányom jelentkezett azzal, hogy őt vonza ez a dolog. Úgyhogy ha marad időnk, még arról is érdemes lenne egy pár szót váltani. Na, meglátjuk, hogy mire marad kapacitásunk. Kati, beszéljünk arról, ugye te most nem, de egy évvel ezelőtt jártál Csíksomlyón a bünkösdi búcsú apropóján. Hát mindenféleképpen oszd meg velünk, légy szíves, azokat a lelki, vagy bármi más egyéb élményeket, amiket összeszedtél az út során.
Talán most nem is azzal kezdeném még, hanem ahhoz kapcsolódnék, amit mondtál, hogy mi az adásunknak a célja, meg a küldetése, és hogy egy kis mellék ösvényként azért egy-két mondatot szánnék arra is, hogy azért van köze a gazdaságnak és az zarándoklatoknak, mert manapság nem egy zarándok hely, vagy zarándok út, az pont a említett El Camino és a cikk sorozatból is kiderül, hogy erősen van neki gazdasági, üzleti háttere, elég sokan rátelepülnek a zarándok helyekre és a zarándok utakra, és próbálnak belőle gazdasági hasznot hajtani saját maguk számára, úgyhogy végül is manapság tényleg lehet azt mondani, hogy bizonyos fokig a divatos lett zarándok útra menni, és ebben a pillanatban a élelmes vállalkozók és kevésbé a zarándok útnak a lelki aspektusait előtérbe helyezve megjelenik a, nem is lehetne másképp a 20.-21. századi fő irányzatba, hogy ne jelenjenek meg ezek a mellékhajtások, és tehát tudják, hogy az emberek szeretnek emléket, meg csecsebecséket vásárolni, de és ez alól tulajdonképpen még Csíksomlyó sem kivétel, mert ugye, ahogy megy az ember a hegyre, jobbra-balra is mindenféle árusok vannak, és hát részben a zarándoklatnak ugye az egyik fő célja lenne, hogy az ember a testi szükségleteit nem háttérbe tolja egy kicsit, ehhez képest kicsit hát nem jól veszi ki magát a sok kísértés és csábítás, hogy jobbra-balra ilyen-olyan etetőhelyek, itatóhelyek és mindenféle egyéb dolog vonzaná el az embernek a tekintetét és gondolatait, de végül is, ha az ember ezen túlteszi magát, és nem hagyja magán eluralkodni, itt is a vásárlás és a haszonelvűségnek a szemléletét, akkor nagyon sokat jelenthet egy ilyen út. Én először 2005-6 táján voltam Csíksomlyón, és az a zarándokút, az nagyon mély benyomást tett rám, és hát maga az egész, egy busszal mentünk, a lakóhelyem körüli plébánia szervezésében fiatalokkal, és hát ilyen családoknál laktunk, és hát maga a zarándoklat, és a kegytemplom, és a nyereg, és az egésznek a lelkülete, és az nagyon-nagyon megragadó, és ráadásul az életemnek egy olyan fordulópontján volt, hogy mindenféle szempontból nagyon-nagyon jó hatással volt rám. Aztán még volt egy ilyen misztikus élmény is benne, mert abban az évben mind a két gyerekem külföldre utazott a tanulmányai kapcsán, és a fiam az egy évet töltött ösztöndíjjal Hollandiába, és annak a szakmai gyakorlat részére Ugandát választotta. Hát kellőképpen frázba voltunk, hogy megy Afrikába, és hogy olyan messze, meg hát egyáltalán olyan helyre, és én Csíksomlyón azért imádkoztam, hogy ő szerencsésen hazatérjen onnan. Azt hiszem, hogy valami 3 vagy 4 hónapos volt ez a szakmai gyakorlat a nagy dzsungelben, és én ezért imádkoztam, és hazajöttünk Csíksomjóról, és egy hét múlva látom az utcán este, hogy előttem jön a gyerek. És hazajött, mert úgy alakultak a körülmények, hogy nem tudott tovább maradni, nem is tudott hasznosítani a tanulmányaihoz, és a körülmények is olyanok voltak, illetve a szervezete sem bírta az ottani klímát, úgyhogy hazajött. És akkor úgy nagyon megdöbbentem, mert hát tulajdonképpen én azért imádkoztam, nem azért imádkoztam, hogy minél hamarabb hazajöjjön, hanem hogy épségben, egészségben, és hogy ne legyen semmi baja, és ehhez képest, hát nem is tudom, hogy talán még fele annyi időt sem töltött ott, amennyit eredetileg szándékozott. Úgyhogy annak az első útnak ez volt az így számomra fantasztikus következménye. A tavalyi az egy kisebb csoporttal mentünk, orvosokkal, akik gyakran mennek Erdélybe, és olyankor mindig meglátogatják a Böjte Csaba valamelyik otthonát, leginkább Szovátán, és akkor ott a pünkösd vasárnap mindenki a maga szakterületén az otthonban lévő gyerekeket megvizsgálja, és hát mindig, amit kell, azt meg mindig viszünk adományokat is, úgyhogy ezzel volt összekötve. Hát itt ennél az útnál az volt a fantasztikus, hogy odafele is, meg visszafele is, hát ebben a zarándok lelkülettel imádkozva, és tényleg így kiszakadva a mindennapokból csak a úti célra és a mögött lévő tartalomra tudott az ember figyelni. A második alkalommal nem volt az a nagy meglepetés, mert már tudta az ember, hogy miből áll, hogy mennyit kell gyalogolni, és hogy jut fel a hegyre. Az elsőnél még azt mesélem el, hogy ott letelepettünk a fűre, és amikor vége volt a misének, és már szedelőzködtünk, akkor egy család, azt hiszem apuka, anyuka, meg 2 gyerek, mert vittünk zászlót, és akkor mondták, hogy ők szeretnék azt a zászlót, és hogy akkor majd nem is tudom, hogy akarták, hogy majd legközelebb jövünk, hogy akkor majd nem, és akkor mondtuk, hogy dehogy is, hát nagy örömmel adjuk, és örüljenek neki, úgyhogy hát odafele nagy lelkesen vittük a angyalos zászlót, és aztán visszafele megörültünk, hogy örömet tudtunk okozni egy családnak.
Én ugye nem jártam Csíksomjón, láttam egy riportfilmet a 2006-os Csíksomjói búcsúról, az nagyon jól megragadta, vagy amit én gondolok, hogy a nagy ajándékok egyike egy ilyen zarándoklat során. Viszont kicsiben láttam, mi viszonylag gyakran járunk a Mátra Verebélyre, Szentkútra, és ott is azért elég népes tömegek szoktak összegyűlni kisboldogasszony, meg nagyboldogasszony ünnepén augusztusban. És hát egyébként ott maga a hely is, nem tudom, te Nori, te már jártál, mert neked már...
Tavaly,
igen, akkor igen. Voltál. Tehát ott akkor ismeritek a környezetet, szóval úgy szoktam mondani, hogy ha valaki még életében nem érezte a teremtő jelenlétét, ha oda elmegy, akkor valami alapvetően emberi hiányzik belőle, hogyha ezt nem tapasztalja meg. Olyan az egész, nem tudom, a fekvése az, az aurája, nem tudom, hogy mi lehet az, de én mind, valahányszor, én viszonylag sokszor járok ott, és mindig érzem ezt, és akkor is ott elég sok ember szokott összegyűlni ezen a két augusztusi ünnepen, és tulajdonképpen semmi más nem csinálunk, mint ott ülünk, hallgatjuk néha a prédikációkat, de az idő többségében éneklünk. Ezt elég jól megszervezik egyébként mindig, mert szétosztják a szövegeket, nagyon szép hangú kántorok vannak, általában van hozzá orgonakíséret is, és úgy telik el, első alkalommal úgy mentünk oda a családostól, hogy hát elmegyünk, megnézzük, aztán mi megyünk tovább, mert van más program is. Hát úgy ott ragadtunk, hogy este 9-kor, amikor a nagyobb tömegek jöttek el, akkor jöttünk el mi is, mert egyszerűen annyira megfogja az embert ez a hangulat, és nekem az, amit sehol máshol nem tudok én megtapasztalni, hogy a túl azon, hogy van egy olyan közeg, ami megadja azt, hogy sokkal közelebb tudjam érezni magam a Teremtőhöz, mint úgy egyébként az életem egyéb napjain, az, hogy ott összegyűlünk abban a völgyben sok ismeretlen ember, és dalokat énekelünk, és egyszerűen tapintható a szeretet. Nem ismerjük egymást, ott nem is találkozunk, nem arról szól a dolog, legalábbis a részünkről, hogy baráti társaság oda vissza-vissza megy, hanem mindig idegen emberekkel vagyunk körbevéve, és annyira magától érthetődő, hogy ez a sok idegen ember végül is egy közösséget alkott, aki szereti egymást, és ezt megtapasztalni, nekem ez az elképesztő élmény, és én valami hasonlót tudok elképzelni avval, hogy Csíksomlyón százszor annyi ember gyűlik össze. Szóval elképesztő, hogy milyen tömeg van ugyanabban a lelki állapotban, lelkületben, és ez valami varázslatos. És tényleg, ha az ember egy ilyet végigél, akkor úgy átrendeződik egy kicsit az élete. Nem mondom, hogy örökre, lehet, hogy hosszabb, rövidebb időre másoknál, de hogy valamennyire átrendeződik, és elkezd figyelni azokra a dolgokra, amire a nagy rohanásba már elfelejtett odafigyelni, meg elfelejti, hogy azok milyen jó dolgok, azokon elmerengeni, azokat figyelni. Abban én egészen biztos vagyok, és ezt nem is csak magamra hiszem, hanem sokunkra, akik egy-egy ilyen esemény részesei lehetnek. Úgyhogy nekem ezekben a dolgokban ez a nagy érték, ami pótolhatatlan, amit én mondom, sehol máshol elképzelni nem tudok megtapasztalni, csak én mondjuk kicsiben Szentkúton, de el tudom képzelni, hogy Csíksomlyón ez még inkább megvalósul. És Csesztohovában mi újság?
Hát az is fantasztikus élmény volt egyébként az is, és azon gondolkoztam, hogy tulajdonképpen az, hogy mi zarándokvonattal mentünk, és akkor ugye a zarándokvonaton is hát több atya is volt, tehát, és volt mikrofon is, tehát, vagy hangszóró, tehát hogy mindenféle tényleg lelki rákészülés volt a csesztohovai élményekre. De valóban ez, amit mondtál, hogy olyan közösségben bekerülünk, még akkor is, ha nem ismerjük egymást, akik ugyanúgy gondolkoznak, és egészen máshogy viselkednek az emberek, és szerintem ez annyira előtt attól, amit a hétköznapokban tapasztalunk, hogy ilyen fa arccal rohanunk valahova, nem nézzünk senkire, nem szólunk senkihez, csak megyünk, mert így ezt szoktuk meg. És ehhez képest ez egy gyökeresen másik élmény. És ez szerintem ez nagyon mély nyomot hagy az emberben, és ez, amit tanultunk is, hogy ez az embernek a közösség élménye, tehát hogy az ember társas lény, szüksége van társakra. És hogyha belegondolunk a mai világunkba, meg amit sugal felénk, az tulajdonképpen az önzésre, meg az egyedül létre, távolságtartásra, a felelősség elhárítására, így van, bizalmatlanságra,
rendszerrel él az
igen,
ember,
igen, igen. Ehhez képest gyökeresen egy más világ, amiben így át tud csöppenni az ember, és a többi embernek a hitéből tud erőt meríteni, és a saját hitét is megerősíteni, és ez egy nagyon, szerintem egy fantasztikus nagy élmény. Csesztovába a legcsodálatosabb az az volt, amikor odaértünk, elég késő volt, de 9-kor mindig, 9-kor vagy 9-kor szokott lenni egy ilyen kis zenés áhítat, és nagyon sok lengyel van ott, és amikor beléptünk, és éppen énekeltek, és hát patakokba folyt a könny a szememből. Tehát ez nem ilyen sírás volt, vagy nem tudom, micsoda, de megállíthatatlanul folyt a könny. Egyszer egy atya azt mondta, hogy ez a Szentlélek műve, szerinte, és hogy egyszerűen megdöbbentő volt ez az erős hit, amit ott meg lehetett érezni, meg az a határozottság, bátorság, ahogy énekeltek, mert sokszor ugye nálunk a miséken hát olyan, inkább olyan bátortalan szokott lenni egyáltalán az imádkozás is. Tehát voltam olyan, jó, hát amikor ilyen temetések vannak, vagy esküvők, szinte senki nem tudja, mikor kell fölállni, mit kell imádkozni, mit kell mondani, és ha még tudja is, sem meri mondani, mert a mellette levő hallja, vagy mit gondol, vagy nem tudom, olyan furcsa érzése van az embernek. És hogy ennek a teljes ellentétét megtapasztalni, ez nagyon-nagyon-nagyon csodálatos volt. Úgyhogy nagyon komoly, bennem nagyon-nagyon mély nyomot hagyott ez is. Szentkút is egyébként, ott egyszer voltunk adventbe, az egy nagyon, nagyon igazi advent volt.
Igen, hogy oda... tavaly a Mária Rádióval igen. voltunk többen Szentkúton decemberbe, és nagyon-nagyon szép volt, és nagyon lélekemelő.
Hát ha augusztusban nem jártatok ott, akkor én nagyon javaslom nektek, hogy menjetek, mert akkor a természet is a keblére ölel benneteket. Igen. Bár nyilván a téritának is megvan a varázsa, de azért augusztusban meg még ez külön.
A Nóriak szoktak menni ilyen éjszakai virrasztásra, uh-huh, és ők szoktak zenélni, de szerintem lehet, hogy az is akkor, akkor van. Úgyhogy ő is nagyon-nagyon nagy lelkesedéssel megy és csinálja, pedig hát úgy, hogy este kell utazni, meg hajnalba vissza, és mégis ez egy nagyon, tényleg egy nagyon nagy élmény, és ez nagyon fontos, hogy nagyon fontos lenni, hogy minél több ilyen alkalom igen. legyen, amiben így meg tudjuk erősíteni egymást, meg magunkat is.
Igen, én valahányszor ott járok, és én nálam kitart hetekig ez a, hogy mondjam, euforikus érzés, és akkor olyankor nagyon sokat gondolkodom rajta, hogy vajon mit lehetne azt tenni, hogy akár csak egy kisebb közösségekbe ezt a hangulatot megőrizni. Nekünk speciál pont a munkahelyen egy elég jó munkahelyi közösség van. De valahogy olyan messzire kerültünk ettől a lelkülettől a mindennapokban, hogy még ott is úgy érzem, hogyha elkezdenék valami hasonló, nem is tudom, hangulatot kialakítani, amit nem is tudom, hogy lehetne, akkor is előbb-utóbb nem érteni a környezetem, hogy miért akarom ezt. Pedig hát egy munkahelyen, és akkor kicsit elkezdhetjük keverni a két témát, amiről az adás során beszélni akartunk. Ott is mennyire segíteni az együtt dolgozást, ez a fajta maximális bizalom, amelyikkel a másik felé fordulunk, ez a maximális hit abban, hogy támaszkodhatok a másikra, hogy ha bajba kerülök, akkor ő segíteni fog. Még egyszer mondom, nálunk én szerintem viszonylag jó munkahelyi közösség van ebből a szempontból, még ott sem érzem igazán esélyét annak. És akkor arról nem is beszélve, hogy egyéb közösségek, ahol én megfordulok, mit tudom én, a tömegközlekedésbe, és a többi pedig, hát ott is lehetne annak szerepe, hogy akik együtt utaznak egy villamoson, azok odafigyeljenek a másikra. Egyébként néha van ilyen, nem mondom, hogy nem találkozom ilyenekkel, én örömmel tapasztalom, hogy ilyen egyéni szép viselkedések, történések vannak, csak ugye az egész nem sugároz egy egymás iránti alapempátiát.
Uh-huh. És meg azt, hogy ez szerintem abból is ered, hogy az embereknek van egy ilyen ilyen eleve morgása mindenre. De,
igen,
de
igen, igen.
Tényleg, hogy ez érdekes lenne kinyomozni, hogy ez miért van, és hogy de miért nem tud elmúlni, miért nem lehet örülni, hogyha ha süt a nap, akkor az a baj, miért süt ennyire, akkor esik, miért esik. Hát szóval, igen, tehát, hogy olyan...
Meg egymással szembe is.
Én megfigyeltem magamon is, hogyha... Ha, meg múlt héten láttam Placid atyáról a filmet, és ugye, amit ő mondott, pedig az láger körülmények között, de a mindennapokban is, hogyha az ember a természet szépségeit veszi észre, meg tehát megpróbál örülni a jónak, akkor sokkal vidámabban, meg sokkal jobban telnek a napjai.
Tehát ez az, ami a varázslat nekem Csíksomjóba, Csesztohovába, meg a Szentkuton, hogy ott semmit nem kell tenni érte, és kapod készen, és azonnal a részese leszel ennek, hogy de jó, hogy itt vagyok, de jó, hogy ezekkel az emberekkel vagyok itt, de jó, hogy szerethetem őket. Ha meg, és a máshol meg pont nem ez az alaphang, hanem pont az alaphang, hogy miért megy elém a villamoson az a valaki, vagy ha autót vezetek, akkor ez most miért akar engem igen. mindenféleképpen megelőzni. És ez az alaphang, hogy mérgesek vagyunk a másikra, dühösek vagyunk, versenyezni akarunk, és nem tudom megfejteni. Nem tudom egyébként, hogy volt-e valaha a világnak egy olyan állapota, amikor mindenhol ez. De hiszem, hogy egyébként, én azt gondolom, hogy volt. Amikor ez a kereszténység kezdetén...
Azt egyébként, hogy a városi lét frusztrálja inkább az embereket.
Ez is igaz, hogy és falun,
vidéken a természet igen, közelében igen, sokkal inkább
emberek összetartó közösségekkel.
És nincs ez a morgás, meg pedig hát ők sokkal jobban ki vannak téve az időjárásnak, meg szeszélyeinek, meg van. Minden, de valahogy jobban tudnak örülni annak is, ha leesik az eső, meg annak is, ha kisüt a nap, és akkor
minden
a maga helyén.
A jó oldalát, igen. A szép oldalát.
Épp hétvégén Badacsonyba voltunk, és én állítom, hogy már többször voltunk pünköstkor Badacsonyba, Badacsony-Tomajba, és ott van egy ilyen nagyon szép bazalt templom Tomajba, és egy rendkívüli atya szerintem, aki nagyon, mindig nagyon élvezem a miséit. Hát ilyet nem szabad mondani, hogy élvezem a miséit, de tényleg nagyon jó rajta részteni, és én állítom, hogy tényleg ott van a Szentlélek abban a templomban, fantasztikus. De tényleg figyeltem így, volt több anyuka, akik több gyerekkel, kisgyerekkel voltak, és így egyszerűen így mosolygósra állt a szájuk, de nem mosolyogtak állandóan, de egyszerűen így ilyen, mintha mosoly lett volna az arcukon egyfolytában. Tehát annyira érdekes volt, mert jöttek a gyerekek, első áldozás is volt. Úgyhogy az is egy olyan fantasztikus élmény volt, mindig olyan fantasztikus élmény. Pedig nem egy zarándokhely meg semmi ilyesmi, és ott se tudja mindenki mondani az imádságnak a szövegét, mert lehet, hogy csak a első áldozást jött megnézni, de mégis abban a templomban, mintha tényleg ott lenne a Szentlélek. Igaz, csodálatos festmények vannak egyébként, Udvardi Erzsébetnek a festményei vannak ott, azok is nagyon csodálatosak, de és pont ott jutott eszembe, ahogy ott sétáltunk a természetbe, meg találkoztunk hát ilyen szőlőtelmerő, meg borász emberekkel, akik ugye az életük nagy részét a természetbe tölti, és szinte irigykedik az ember, hogy milyen jó életük van, hogy még ha viszontagságos is, meg néha elveri a termést, van, hogy évekig nem terem egy terület, mert mindig valami baj történik vele, tehát hogy ilyen nagyon sok nehézségeik vannak, de tényleg, hogy ez a természet közeliség, az iroda természetes világítás és a képernyő egésznapos bámulása helyett, ez valami olyan égbe kiáltó különbség szerintem, ami biztos, hogy oka lehet, és én teljesen egyetértek ezzel, hogy ez a fajta lét és a természettől való elszakadás az, ami hát egy kicsit a mi életünket is keseríti.
Szép zenét ígért nekünk György kollega.
Jó,
Szeretettel köszöntöm újra a hallgatókat. A Gazdák, hogy hittel című műsor élőadását hallják, mert mely a Keresztény Közgazdások műhelyének a műsora. Élőadás, tehát lehet bennünket hívni. Nagyon kedves a téma, amiről beszélgetünk, úgyhogy csak biztatni tudom kedves hallgatóinkat. Telefonszához 06137-4-0904. Nem sok időnk van hátra, de ha bárkinek van elgosztani jó élménye zarándoklattal, Csíksomlyóval, Csesztóvával, esetleg Szentkúttal kapcsolatban, akkor feltétlenül számítunk a hívásukra. No, megosztottuk itt a stúdióban élményeinket zarándoklatokkal, ezekkel a különleges természetű lelki gyakorlatokkal, és egy kicsit áteveztünk már arra a területre is, hogy milyen küldetése lehet ezeknek a történéseknek a mi életünkben, hogyan lehet erre építkezni. És hát ugye abban maradtunk, hogy ezeknek a eseményeknek pontosan az a nagy ajándéka számunkra, hogy olyan dolgokat enged megtapasztalni, amire bár nagyon fontosak az ember életében, nem marad időnk, nem marad energiánk, és meg talán kicsit el is felejtettük, hogy hogyan kell ezekre odafigyelni. Arról egyébként, hogy amikor egy-egy ilyen útról visszatér valaki, hogyan tudja ennek a hozadékát hasznosítani, azt pontosabban azt nem azt mindenki magában kell, hogy megtalálja ehhez az eszközöket, ehhez a lehetőségeket, ehhez az erőt, ehhez az időt. Innen a stúdióból mi csak biztatni tudjuk önöket, hogy ha van szerencséjük egy-egy ilyen szent helyen hosszabb időt eltölteni, akkor ezzel a ajándékkal felszerelkezve térjenek haza, és ennek segítségével próbálják a mindennapjaikban is ajándékot termőre fordítani az életük során. Beszéltünk arról, hogy a műsor elején, hogy véletlenül, vagy talán nem azért, de az egyik heti labban egy cikksorozat jelent meg a El Camino zarándoklattal kapcsolatban, és Kati már a műsor kezdetén beszélt is arról, hogy egy ilyen érdekes ambivalens szerepet tölt ez a zarándoklat út mostanában az emberiség életében. Úgyhogy a hátralévő nem sok időben még én javaslom, hogy erről beszéljünk. Én annyit hozzátennék, hogy nekem az ismerősi körömben is három embertársam megtette ezt az utat, a leghosszabb változatát. Egyébként ugye ennek vannak szakaszai, de ők a leghosszabbat, egészen az óceán partjáig eljutott mind a három. És ők azok voltak, akiknek sikerült megőrizni. Nagyon érdekes, hogy nem vallási indítatásból indultak el. Egyfajta ilyen megpróbálásnak szánták ezt a, hogy véghez tudják ezt vinni. Ezt a vállalkozást. Ennek ellenére abból a szempontból sikerült megőrizni az eredeti ősi hagyományát ennek a zarándoklatnak, hogy ők a minimális környezetet vették csak igénybe, vagy körülményeket vették igénybe, tehát a klasszikus, hogy egy hátizsákban néhány nagyon szükséges cucc, pár eurós szállásokba szálltak meg, volt, amikor nem fértek már be egy-egy ilyen szállásra, mert az viszonylag gyakran előfordul, hogy az olcsóbb szállások azok gyorsan megtelnek, és akkor a szabad ég alatt aludtak. De az volt az elképesztően érdekes, hogy nem mondom, hogy mind a hárman úgy jöttek vissza, hogy ateistaként indultak, és keresztényként érkeztek meg, de az biztos, hogy mindannyian beszámoltak olyan élményekről, amit nem tudtak megmagyarázni. Tehát ateista logikával nem lehetett megmagyarázni. Ezt ők is elismerték, hogy ez így van. Még egyszer mondom, nem lettek keresztények, de az út során mindegyikkel történt egy vagy két vagy három olyan dolog, ami a racionális ateista aggyal megmagyarázhatatlan volt.
Mert a hétköznapi életben nem történnek ilyenek?
Lehet, hogy így van, lehet, hogy így van.
Mi jutott eszembe kedvencem József Attilát, hogy Isten itt állt a hátam mögött, és én megkerültem érte a világot. Tehát ez a nagyon egyik legkedvesebb versem József Attilától, és És ez a lényege szerintem a dolognak, tehát, hogy valóban ez ilyen divatos lett, és egy kicsit én párhuzamba hozom az El Caminót például a maratoni futásnak a halatlan népszerűségébe. Tehát, hogy ez is olyan furcsa, hogy emberek mindenféle életkorban egyszer csak kitalálják, és hogy milyen érdekes ez, hogy egy ilyen cél tűz magát. És ez az El Camino is egy kicsit olyan, hogy ugye az embernek a határait feszegeti, de valójában lehet, hogy annak az Isten alakú űrnek a betöltögetése, ami a lelkükben van, vagy ezt próbálják, vagy azt keresik. Tehát valamit keresnek, nem tudják mit.
Igen, hát a műsor első részében, amikor beszéltünk ez Szentkútról, meg Csíksomjó, ott ugye a közösség élménye az, ami hangsúlyos, és talán egy ilyen zarándoklat, vagy az igazi zarándoklat, egy gyalogos zarándoklat, amikor egyedül megy az ember hosszú napokon, heteken keresztül, és akkor tényleg a külső környezet, meg minden úgy áthelyeződik, és akkor egy ilyen tehát mint az El Camino, ott általában azzal szoktak visszajönni, hogy saját magukba fordulva, és úgy keresték meg a közvetlen Isten kapcsolatot, meg az egész világról való elképzelésük, átgondolták az életüket, szóval az inkább egy ilyen magányos, vagy szóval, hogy önmagát az ember megtalálja, egy ilyen zarándok út.
Biztosan ez lehet a magyarázat emögött is, amit az én barátaim tapasztaltak, hogy annyira más körülmény egy ilyen utat egyedül végigjárni, és annyira más, hogy rendezi az embereknek a gondolatait, hogy szinte törvényszerű, hogy egyszer csak megérzik a teremtő közelségét. Most ez egy másik dolog, hogy elfogadják-e aztán, hogy van, de ugye mi meg azt szoktuk mondani, hogy a Jóisten ott is munkálkodik, ahol nem hiszik, hogy munkálkodik, tehát nem kötelező tartozik a dolognak, hogy valaki higgye is, attól még a teremtő ott
és
van.
Ebben és ebben a cikkben van egy olyan, ami úgy megragadta a fantáziámat, hogy írja a szerző, hogy hányan indulnak neki irdatlan nagy hátizsákokkal, hogy ez is kell, meg az is kell, meg amaz is kell, és ahogy haladnak az úton, úgy hagynak el egy panzió, nem tudja hova rakni azt a tömérdek holmit, amit így fokozatosan kidobnak a hátizsákból, és nem csak azért, mert hogy nincs rá szükség, meg nehéz, meg nem tudom mi, hanem ahogy dolgozzák föl az egészet, úgy lesz, tehát hogy nincs rá szükség, felesleges, és gondolom az életükben
ezt lezajló... Mondani, hogy és tanulják igen. meg, hogy mi a fontos az életben.
Pontosan.
És ez most, amit leírnak, ott mit tudom én, ez egyik gyors étteremlánc is már rátelepedett az El Caminóra, amit én valamiért azon voltam a leginkább ledöbbenve. De nem tudnak, nem, itt nem tud, és az is igaz, hogy nem, tehát, de nincs veszélyben, mert akkora ereje van ennek az egész egész zarándoklatnak, egész útnak, hogy valószínűleg annak tulajdonítva, hogy a több száz év alatt több millió ember járta végig ezt az utat, tényleg a jó Istent keresve, meg ahhoz igyekezvén közel kerülve, hogy ezt nem tudja gyors étteremlánc, meg luxusszállodák, meg micsoda, nem tudják semmivé, nem tudják überolni. Ebbe az a jó, nyilván nem örül az ember, amikor ilyeneket lát, de az a jó, hogy pont arra példa, hogy ezt nem fogják tudni eluralni, ezt a részét a világnak, és ez megnyugtató. Ez nekem megnyugtató érzés. Úgyhogy én az El Camino történetét is a sikertörténetek közé sorolom, ahol igenis megmutatta nekünk a jó Isten, hogy hogyan kell berendezni meg az életünkre, és hogyan kell vigyázni az értékeinkre. Még 2 percünk van, nem tudom, hogy van-e valakinek még
a jövőre valami. Is aktuális lesz ez a téma, akkor majd beszámolok a augusztusi fatimai zarándok
nagyon készülünk rá. Nagyon.
Az élményéről, amire szintén nagyon készülök az idén.
Mi meg akkor a beszámolódra.
Jó.
Na hát köszönjük szépen a figyelmet, a hallgatók figyelmét, és én személy szerint hagyd mondjak hálát talán mindannyiunk nevében, hogy vannak ezek a események, történések, lehetőségek, mint Csíksomjó, Csesztóva és Szentkút. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönjük a figyelmüket, Isten áldja önöket!